Ből a 95,4, 60-ból a 94, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, írta meg Facebook oldalán Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén telefonos egyeztetésen állapodott meg az ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe bevonják a kárpátaljai magyarság képviselőit is. Az első online tárgyalást holnap tartják. Andrij Szibiha megköszönte kollégájának a magyar kormány elvi és gyors reagálását a legutóbbi Ukrajna ellen végrehajtott orosz csapásokra, és megerősítette, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Készek vagyunk együttműködni a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat országaink között, fogalmazott. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a kormány Ukrajnával. Antonio Costa közölte, az ukrán elnök számára világossá tette, minden további lépés meg kell, hogy előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság visszavonta az ukrán aranykonvoj hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat, közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédiroda vezetője a Facebookon. Horváth Lóránt azt írta, a hatóság indoklása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Az elmúlt egy évben sikerült a hazai inflációt a jegybanki tolerancia sávba mérsékelni, miközben a forint euróval szembeni árfolyama a korábbi 410 forint körüli szintről 360 forint alá erősödött. Erről is beszélt a Magyar Nemzeti Bank elnöke a 11. lánfalusi konferencia megnyitóján. Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal rendelkezik, a devizatartalékok értéke megközelíti a 60 milliárd eurót, az aranytartalék pedig 110 tonna, tette hozzá Varga Mihály. Beszélt arról is, hogy Magyarország érdeke a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítése, ugyanakkor az euró bevezetése nem lehet öncélú. Az euróövezeti csatlakozásnak akkor jöhet el az ideje, amikor a magyar gazdaság képes maximalizálni az egységes valuta előnyeit, miközben minimalizálni tudja a fix árfolyamrendszerből és az egységes monetáris politikából fakadó kockázatokat, fejtette ki. A GDP 77,9%-ára nőtt a magyar államadósága az idei első negyedév végére, derül ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatokból. Ez 4,5 éves rekordot jelent, utoljára 2021-ben a COVID harmadik és negyedik hulláma idején, részben az akkori lezárások miatt volt ennél nagyobb az államadóság. Súlyog Tamás nem mond le, szerinte nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely ezt megalapozhatná. Az Indexnek adott nagy interjúban azt mondta, nem bánta meg, hogy Orbán Viktor felkérésére elvállalta az államfői tisztséget, mert egy magyar embernek ez a legnagyobb megtiszteltetés. A köztársasági elnök egyebek mellett arról is beszélt, az államfő a létével fejezi ki a nemzet egységét, közjogi keretbe foglalja a politikai döntéseket, azoknak alkotmányos rangot ad. Súlyog Tamás a dicsitelen 2 éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is, írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök Súlyog Tamást Orbán Viktor báb köztársasági elnökének nevezte és úgy fogalmazott, az első perctől nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan államfőre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás áll, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége, ezért esett a választás a Súlyog Tamásra. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a romániai férfinál, akinél pénteken a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott, közölte a Román Közegészségügyi Intézet. 8 kontaktszemélyt karanténba helyeztek abban az Arad megyei pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. Donald Trump figyelmeztette Iránt, hogy az úra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az amerikai elnök a közösségi médiában gyors cselekvése szólította fel Teheránt, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzel fogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar helyenként előfordulhat, a szél csak néhol élénkül meg. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-10, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek konferenciát Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen Fuchsberger Imrével, csehi Mindszent volt polgármesterével beszélgettünk, aki egy éve nyugdíjba vonult, és azóta csak a Mindszenti emlékházzal foglalkozik. Műsorunk a 2026. január 26-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Csehi Mindszent, ugye, ő Mindszenti bíboros életében meghatározó hely, ott született, és most ott egy emlékház látogatható. Elárulom, hogy én még sajnos nem jártam ott, de fogom pótolni. Mutassuk be a kedves hallgatóknak először a települést, helyezzük el, ugye, földrajzilag mekkora településről van szó.
Hát a Nyugat-Dunántúlon, a Vasvári járásba, a Vasi hegyháton egy 355 lakosú kis település. Hogyha egész pontosan be akarnám határolni, akkor talán azt lehetne mondani, hogy Szombathelytől 30, Zalaegerszegtől 30, Sárvártól 30 és pont középen. Én néha azt szoktam mondani, amikor polgármester volt, hogy olyan igazi Bermuda háromszögben vagyunk, hogy ott a nagy város a csücskébe. Hát ugye 355 lakos, az nem nagy település, kis szórványfalú, ugyanúgy, mint ott a környéken az összes talán.
Mennyire központi település olyan szempontból, hogy turisztikai szempontból így Mindszentihez kapcsolódóan?
Még a községi közös tanács idején is központi község volt, mert 2 kilométerre vannak a környező községek, és hát ezt a szerepet, mikor első ciklusban én polgármester lettem, akkor azt mondtam, hogy egy szolgáltató önkormányzatot szeretnék kialakítani, és hát ez hiszem sikerült is. És hát ugye a mincenti szülőházat viszont a család, aki bent lakott, a Terészugának a családja lakott bent, és hát ők eladták a Magyarországi Mincenti Alapítványnak, és hát azoktól kapta meg az önkormányzat 2009 decemberébe, és hát kezdtük felújítani. Én egyébként meg a másik család sarja vagyok, tehát én meg az Anna Hugának az unokája vagyok, tehát adott volt a dolog, hogy amikor én polgármester lettem, akkor a polgármesteri programomnak a fő célja az a vallási turizmus elindítása Csehi-Mincenten, és hát hála jó Istennek, mindig olyan testület volt a környezetemben, aki erre vevő volt, és hát közben jöttek olyan plébánosok is, akik szintén támogatták, mondjuk Déri Péter, hogyha tehát tulajdonképpen sikerült megvalósítani az én nagy álmomat, amikor azt mondtam, hogy hát az édesanyja járkált utána börtönbe mindenhova, hogyha én valamit tudok tenni, és olyan helyre kerülök, hogy sikerül Mincenti tiszteletét egy kicsit jobban felemelni, akkor nekem ez kutya kötelességem, úgy gondolom. Mellette ugye a Mincenti Társaság alapító tagjai között vagyok, tehát minden fronton teljes erőbedobással Herceg Primást próbálom minél jobban ismerté tenni.
Amikor az alapítványhoz, illetve akkor az önkormányzathoz került a ház, milyen állapotban volt a ház, tehát milyen felújítást igényelt?
Hát teljesen sajnos le volt pusztulva. Ugye 9 évig nem foglalkozott vele sajnos az alapítvány sem, nem források hiányában. És hát ugye hát ez a 350 lakosok is település önerőből mi se tudtuk volna megoldani, tehát rengeteg utánjárás pályázatra sikerült megoldani, tehát szétbontott az önkormányzat 3 ütemre, ugye ez egy régi parasztház, tehát szoba, konyha, kamra mögött a gazdaságépületek, tehát az istálló és pajta ólak. Na most az első ütemben a sikerült a bíboros születésének a 120. évfordulóra terrorházában volt egy kiállítása, aminek a címe az volt, még biztos emlékeznek rá, hogy a Mincenti József, a magyarok legismerte Mincenti József. Na ezt a kiállítást mi elkértük, és bízván abban, hogy a ház előbb-utóbb el fog készülni, akkor ez a kiállítás legyen. Hát ez a kiállítás lett először az első 3 helyben, tehát a kis szoba, nagy szoba, konyha, kamra, és hát az istállóban pedig azok a relikviák vannak, amiket már az önkormányzat gyűjtött össze, meg a plébánia. Tehát ez volt az első ütembe készült el, ez a második ütembe készült el az istállón, azt teljesen újra kellett építeni, az annyira tönkre volt már, és akkor készült el az udvaron egy közösségi tér, egy kemence tulajdonképpen, ahol aztán a közösség az augusztus 20-ai kenyereket megsüti, és hát ott is fogadjuk vendégeket. A harmadik ütemben pedig a pajta majdhogy nem összedőlt. Arra rájöttünk közben, ugye megnyitottuk az elejét, a harmadik ütemre rájöttünk, hogy egy mosdóval, WC-vel ezt át zsilipelni, azt rengeteg embert, mert hála Isten rengetegen jöttek, hogy nem lehet, és akkor egy uniós pályázat keretében felújítottuk a pajtát, abból lett egy közösségi tér, ahol mondjuk 50 főt konferencia szinten asztal mellé le tudunk ültetni, de viszont ha táborozók jönnek, vagy zarándokok, akkor azt is ott el tudják foglalni, és hát a mosdók mögé meg akkor természetesen tettünk tusolókat is. Bízván abba, hogy azért majd nyarantól táborok fognak menni, hát az idén az első tábort sikerült megszervezni, Budapestről az egyetemnek az egyik iskolájának, a gimnáziumának az egyik osztálya csillagtúrákkal járta be ott a környéket, és hát ott voltak nálunk.
Akkor ez azt jelenti, hogy ezek szerint népszerű a Mincenti Emlékház Csehi-Mincenten, tehát jönnek zarándokok, turisták, a vallás turisztikai célját úgy érzi, hogy elérte vagy betölti folyamatosan?
Szerintem igen. Tehát ugye amikor megnyitottuk, egész jól elindult, és akkor jött a Covid, akkor ugye nem mertek az emberek elindulni. Covid után lassan kezdett újra visszajönni. Éppen tegnap kérdeztem meg a könyvelőket, hogy hány főnél tartunk. Tehát az idei évben, november 1-ig 1750 ember látta ezt a házat, és hát szerencsénkre most már utazási irodák is felveszik a céljaiba, és hát akik KAM, ugye ugyan szintén ez a régió, ez a járás, Közép-Európa legnagyobb rododendron gyűjteménye ott látható, aki azt meglátogatja, az általában hozzánk is sem. Aztán premontrei minden érettségiző diák az Szombathelyről az jöjjön hozzánk, ugye méltó előd nyomain, és hát udvardíjasek atya is meglátogatta a munkatársakkal, és azt ígérte, hogy ezután az ő fenntartásukban lévő összes intézmény, iskola szintén el fog jönni. Csak egy példát mondok, október 23-án reggel 8 órakor felmentem, jött egy nagy busz, 4 falugondnokli busz, ezek a kis buszok, meg 4 személykocsi. Tehát delután 4 órakor tértem Nyugavóra, és 6-szor elmeséltem körülbelül ezt a házat, mert ugye aki jön, annak általában egy olyan másfél óra templommal együtt, hogyha szűkre szabom, de hát ennél többet is tudnék róla beszélni. Hát ezt az önkormányzat ugye fenntartani, semmi állami támogatást ennek a működtetésére mi nem kapunk. Én, mint nyugdíjas, ezt büszkén vállaltam, mert úgy gondolom, hogy a vér kötelez előtte is, úgyhogy 99%-ban én megyek föl, és várom a csoportokat és a látogatókat.
Igen, és a katolikus templom is nagyon fontos, mert Mindszentit ott keresztelték meg.
Igen, templommal együtt szoktuk általában bemutatni, ugye a templom is az első misé, vagy hát keresztelés és első misés temploma, ami szintén ezekben az időkben lett felújítva komplettől, és hát a felújítás keretében hát építettünk egy keresztutat, és hát a keresztutnak a minden egyes állomásán egy Mindszentitől való idézet van, vagy Mindszentire vonatkozó idézet mondjuk, amit a püspöki kar mondott, vagy a pápa. Tehát ennek is nagy a látogatottsága. Déri Péter atya, amikor hozzánk került, vele jól össze lehetett dolgozni, minden közösen mentünk, és hát eléggé szemtelen módon, ha az ajtón kiraktak bennünk, akkor még az ablakon kopogtattunk, és hát valahogy így sikerült azért ezt az összeget összehozni, hogy ezek a fejlesztések elkészüljenek. A templom is teljesen fel lett újítva, zarándok tér lett kialakítva, ugyanis azért induláskor, hála Isten, Csehi Mindszenti kis templomba mondjuk 150 ember esetleg befér, de annál több nem, de amikor többen voltak, Péter atya elindította, hogy minden hónap 29-én 6 órától 7 óráig van egy óra szentségimádás, 7 órától 8 óráig egy mise Mindszenti boldogavatásáért, meg papi hivatásokért, és utána meg a keresztúton egy körmenet a templom körül. Volt, hogy 3-4 busz ember jött, tehát padokat keresztünk el a téren, hogy minél többen tudjanak részt venni. Ki van hangosítva, tehát egész Csehi Mindszentnek muszáj hallani.
Mindszenti lelki hagyatékát, üzenetét a mai kor ember számára ön hogyan tudná megfogalmazni? Mi az, amit még most is üzenés ránk hagyott?
Hát szerintem azt a kitartást, amit ő, ugye ha végig gondolom az életét, akkor 3 rendszerrel volt kapcsolatban, és mind a 3 rendszer lecsukta. Egyszer egy hithű ateista ember jött, hogy mit lehet tisztelni Mindszentébe. Hát mondta neki legalább azt a kitartást, amit ő véghez vitt. Tehát, hogyha ennél többet nem is mondok, de már ezt lehet tisztelni. Meg azt a elhivatottságot, amivel rendelkezett, tehát nem adta fel, rengeteget dolgozott, tehát még betegen is járta a világot, és hát ugye Fokvárosból van egy történet, hogy Fokvárosban vannak a látogatóban, ugye miután emigrációba kényszerült, és hát a kíséret az már eléggé 35 fokos melegben nagyon nem akart már sehova sem menni, de Mindszenti megkérdezi, hogy tulajdonképpen van-e itt magyar ebben a városban, és mondta neki, van, de hát nem katolikus, meg kórházban is van, nem baj, de magyar, úgyhogy meg kell látogatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik ma is érvényesek, hogy ha egy kicsit összetart ez a nemzet, akkor ugye Mindszent is azt mondta, ha lesz egy imádkozó magyar, akkor probléma nem lesz, bízom be, hogy az imádkozó magyarok szerintem megvannak, gond meg ne legyen.
Igen, tehát akkor ez a kitartás, a magyar nemzet iránti szeretet, elhivatottság, hit, ami nagyon fontos, illetve említette akkor ezt a 3 korszakot.
Hát igen, ugye az első az a tanácsköztársaság idején Zalaegerszeg volt, a második az a Veszprém püspökség alatt a Nyilasok, ugye 44. november 27-én kispapokkal együtt elvitték Sopronkőhidára, és hát a következő az már kommunizmus áldozata, 48. karácsony másnapja. Tól a 8 év börtön, ahol én úgy gondolom, hogy igazán, most lehet, hogy ez nagy képpel hangzik, de valószínűleg ott lett Szenté Vincenti.
Igen, és ahogy ön is fogalmazott, hogy imádkoznak minden nap, és gondolom nem csak havonta azon az egy napon a boldog beavatásáért. Szerintem mi, amit a legtöbbet tudunk adni egy-egy ilyen embernek, hogy imádkozunk érte és hozzá is.
Hát igen, de hát nálunk ezt mindenki tudja már, minden mise után imádkozás van, Vincenti boldog beavatásáért, tehát ez már benn van a csehi Vincentiek zsigereibe. Habár azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy először nagyon pöszén néztek rám, amikor én ezzel felvetettem, hogy egy vallási turizmust kellene itt ebbe a faluba, mert én úgy látom, hogy ennek a hatalmas metropolisznak, ennek a 355 lakosú településnek a lehetőségei, az csak ez az egy. Tehát, hogyha ezt nem használjuk ki, akkor nem lehet. Hát ettől lettünk ismertek Csehi Mincen, tehát én úgy gondolom, hogy kutya kötelességünk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is. Magamnak is, illetve a hallgatóknak is kívánom, hogy akkor találkozzunk Csehi Mincenten.
Köszönöm szépen, hogy interjút adhattam, és hát nagy szeretettel várok mindenkit. Éjjel is lehet jönni, tehát az én telefonom az sosincs kikapcsolva, tehát bármikor, tehát néha kint dolgozok a PEN birtokon, de akkor is 5 perc alatt beérek a faluba, tehát maximum nem megfelelő ruhába vagyok, de az ajtó nyitva áll, és a kevés tudásom, ami van Vincentről, azt szívesen átadom.
Egyébként hivatalos nyitvatartása van az emlékháznak, vagy minden nap látogatható?
Bármikor látogatható, csak előzetes egyeztetéssel. Ugye azt azért nem bírja el egy ilyen kis önkormányzat, hogy ott egy ember örökké legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt csak így lehet megoldani, hogyha a telefonon egyeztetnek, de egyébként talán eddig egy ember volt, aki azt mondta, hogy 10 percet mondtam, azt hiszem, hogy 10 percet sajnos ő nem tud várni, az ajtóba állt, hogy én visszaérjek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy nagyon meg akarta ő nézni ezt.
Vincenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, Csengei Ágota, a zalaegerszegi Mincentineum tagintézmény vezetője volt. Most vele hallanak interjút.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerben találkoztunk, nem Zalaegerszegen, de akár ott is találkozhatunk még, mert hogy ott látható a Mincentineum intézmény, ott található. Elárulom azt a hallgatóknak, hogy én nyáron jártam ott, és nagyon megható volt, nagyon megható és egyben megrázó is volt egyébként a kiállítás, annyira informatív, annyira gazdag, hogy tényleg egy nap is kevés arra, hogyha mindent meg akarunk nézni. De kezdjük akkor az intézetnek a történetével, hogy maga az épületnek a kialakítása is egyébként, az épület homlokzata is engem meghatott. Amennyire lehet a rádióhallgatóknak, akkor az épület külsejét mutassuk be először.
Igen, hát nagyon megosztó az épület külseje. Amikor első ránézésre ránéznek, akkor úgy gondolják, hogy egy rácsos épület, hogy a Mincentini Józsefnek a börtön éveit akarja jelképezni. A tervezőknek nem az volt a célja. A tervezőknek az volt a célja, hogy a Moáré sejemnek a sejem mozgása, hogy a fény rávetül, az szerint mozogjanak a milamelláink is, idézőjelben mondom a mozogjanak, de ez szerint különböző méretűek és különböző színűek. A fehérnek a több árnyalatával lehet látni ezt a hullámzást, úgyhogy amióta én ezt meghallottam, ezelőtt 3 évvel, azóta teljesen másképp nézek az épületre. Mert amikor én 2021. októberében elkezdtem dolgozni Zalaegerszegen, akkor félkész volt az épület. A külseje már látható volt, és megmondom őszintén, hogy nekem is rémisztve és ijesztő volt, de utána megismerkedtem az építkezés történetével, meg a tervező koncepciójával, meg a kiállításaink koncepciójával, és onnantól kezdve teljesen másképp nézek az intézményünkre.
Igen, igen. Egyébként nekem is ez a börtönablaknak a rácsa, szerintem biztos, hogy mindenkinek ez az, ami először eszébe jut, de hát végül is a művészben benne van, a művészetben benne van az a szabadság, hogy ő is gondolhat valamit, meg ugye a látogató is gondolhat, érezhet valamit saját lelkülete, saját tudása alapján. Egy gyönyörű állandó kiállítás látható ebben az épületben. Nagyon informatív, ahogy mondtam. Mi volt az kiállítás tematikája, mi alapján hozták létre, mi volt a koncepció?
Ami elindította a Zalaegerszegi megyei jogú város önkormányzatának a képviselőit, illetve polgármester urat ebben a gondolkodásban, mindenképpen az volt, hogy Mindszent József 25 évet töltött apát plébánosként Zalaegerszegen. Ennyi időt ő sehol nem töltött egy helyben, és előtte már 2 évig ott volt hitoktató is a városban. Ezért gondolták azt, hogy vannak állandó kiállítások, illetve sok időszaki kiállítás van, ami Mindszent József életével foglalkozik, de olyan nagy szabású, ami valóban az ő életét így nagyon behatóan és 150 négyzetméteren, tehát tényleg elég nagy alapterülete mutatja be, ilyen nem készült Magyarországon. És úgy gondolták, hogy ha már építenek egy házat, mert ez teljesen új építésű ház, egy intézményt, akkor legyen ennek egy másik kísérő kiállítása is, ami pedig bemutatja a kommunizmus ideje alatt üldözött egyházi személyeknek a történetét. És ez a kettő szerintem nagyon jól összetalálkozott. Ugye van egy nagyon jó kurátor csapat a háta mögött, akik 7 évig gondolkodtak azon, és találták ki, hogy mi legyen a koncepció, mi legyen a felépítése. Én azt mondhatom, hogy tényleg nagyon nagy szavakat használnék, akkor azt mondanám, hogy világra szóló az eredmény, de tényleg az. Tehát Magyarországon hasonlóan ebben a témában szerintem nincs ilyen nagyon jól átgondolt és nagyon letisztult és nagyon szép kiállítás.
Igen, egy gazdag anyagú kiállításról van szó, hanganyagok, videók, korabeli újságokból újságcikkek. Milyen módon tudták ezeket összegyűjteni a kiállítás kurátorai? Mennyire volt ez nehéz, vagy mennyire hozzáférhetőek a dokumentumok?
Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés volt a találkozás. A városvezetése megtalálta a Mindszenti Alapítványt, Kovács Gergely vezetésével, akinek tényleg szívügye Mindszenti József életútja, hiszen ő a posztulátora is a boldoggavatási eljárásnak, és Gergőjék nagy szeretettel és nagy odafigyeléssel válogatták ki a tárgyakat, tehát mi még abban a részben nem kapcsolódtunk. Nagyon sok tárgy egyébként, főleg a mindszenti szinten kimondottan az alapítvány tulajdonát képezi ma is. A második emeleti kiállításnak a tárgyaidnak az összegyűjtésében már részt vehettünk, tehát én például már ott voltam, amikor a K-lakást berendeztük, hogy honnan kapunk szekrénysort, könyveket, stb. Tehát én magam is kerestem csillárokat és hasonló tárgyakat. Az emberek, amikor megtudták, hogy milyen cél érdekében gyűjtünk, akkor nagyon szívesen és önként ajándékozták nekünk, tehát hogy ez nagyon szerencsés találkozás volt azokkal az idős emberekkel, akik főleg jó helyen tudják azóta a tárgyaikat.
A Mindszenti kiállításon milyen emléktárgyak találhatók Mindszentitől, mik talán a legkuriózumabb tárgyak?
Hát van olyan palást, amit ő viselhetett. Számomra az egyik legkedvesebb egyébként az 56 októberében viselt téli kabátja, egy fekete kabát, ami ki van odaállítva. Ez mindenképpen a személyes tárgya volt, és amiről Kovács Gergely posztulátor szép hosszan tud beszélni, mert a történetét ő tudja igazából, az pedig a követségi asztala, hiszen az amerikai követségen 15 évet töltött el, és ehhez fűződik egy olyan nagyon szépen kidolgozott intarziás asztal, ami már megjárta Európát is, hogy hogyan tért vissza, és hogyan került ki Magyarországról. Az egy külön történet, ezen az asztalon tartotta a miséit, tehát ez is egy hihetetlenül szép tárgy. A pasztorációs útjait nagyon érdekesen állították össze a kurátorok, nagyon szépen áttekinthetően láthatjuk, hogy a világot 4-szer körbejárta a földet, hogyha azt kilométerbe összeadjuk. Ott viszont az Amerikában kapott városi diszkulcsokat lehet látni, egy diszkulcs gyűjteményt, ami szerintem megint párját ritkítja, és nagyon félve húzzák ki azokat a kis fiókokat, hogy mi lehet benne, és akkor feltárul egy-egy nagyon szép diszkulcs. Tehát kevés a tárgyi anyag, de úgy gondolom, hogy nagyon informatívak azok a korabeli hangzóanyagok és újságok, amiből viszont interaktívan nagyon sokat lehet elsajátítani, elolvasni, belehallgatni.
Igen, a kulcsokra én is emlékszem, illetve nekem még nagyon meghatározó volt a Mindszenti szobor, ami körül ugye egy Mindszenti idézet hangzik el folyamatosan.
Igen, igen, hát amiről mindenképpen szót kell ejtenünk, azok az installációk. Olyan művészi installációk találhatók a kiállításban, ami is olyan nagy térben van mindegyiknek helye és tere kibontakozni, hogy ezt tényleg megszólítja és meg is üti adott esetben az ember. Tehát ebből is azt mondom, hogy nagyon szépen van felépítve a koncepció, hiszen ott egy fény úton jutunk be a körtemplomba, ami mintázza Mindszenti Józsefnek a szintemplomát Rómában, és ott van ez a Liger Tibor szobrászművésznek az a gipsz szobor tervezete, szobor másolat, amiről a márvány és a bronz szobrot is készítette, úgyhogy szerintem az tényleg egy nagyon-nagyon szép és nagyon megható maga az egész tér. Én amikor csoporttal megyek be ebbe a templomba, akkor mindig mondom, hogy énekeljünk egyet közösen, és ott a közepén tényleg úgy működik, mint egy körtemplom, mint az árpádkori körtemplomaink, felerősödik a hang, és teljesen más az akusztikája, és mindig így rácsodálkoznak, mert mindenki ott beér oda a térbe, megnézi a szobrot, elolvassa ezt az imát, ami az utolsó szó jogán nevű imát tartalmazza ott le, és hangján is halljuk, mint Szent József hangján is, de amikor megszólalunk ott a közepén, akkor azért mindenki úgy, hú, hát tényleg egy templomba értem.
Igen, és hogy a beszélgetés elején említette, hogy azért érdemes ezt a tárlatot, ezt a kiállítást idegenvezetéssel megnézni. Be kell önökhöz jelentkezni, hogy működik a látogatás?
Igen, mi ezt nagyon szeretjük, meg kérjük is a csoportjainktól, hogyha már kitűzték az időpontot, akkor feltétlenül előtte egy hónappal jelentkezzenek be, mert tárlatvezetőinket ugye úgy kell beosztanunk, hogy mindenkire legyen idő is elegendő, és tudjunk mindenkivel foglalkozni. Nagyon sok diákcsoportunk van most ebben a tanévben, sikerült a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programhoz csatlakoznunk, ami azt jelenti, hogy 2,5 hónap alatt közel 2000 gyereket vezetünk, tehát a tárlatvezetőink a zarándok csoportokat is vezetik, és a diákcsoportokat is foglalkozás keretén belül, tehát emiatt nagyon kell tudnunk előre, hogy akkor tényleg valaki mikor érkezik.
Önnek személy szerint Mindszenti lelki hagyatéka mit jelent, mi az, ami ön számára nagy hatással van Mindszenti életéből, lelkületéből, üzenetéből?
Nagyon karizmatikus ember volt, az zalaegerszegi éveiben nagyon kemény volt, és nagyon-nagyon tudom hasonlítani az én élettörténetemet, hiszen a fiatal hívben az ember mindig keményebb és kockáptalan a gondolkodása, kevésbé rugalmas, kevésbé tud elengedni dolgokat, de így, ahogy a saját élettörténetemet is látom, és érzem már így a kor előre haladtával, hogy vagyok egyre kevésbé merev, inkább rugalmasabb, és ez nagyon megérintett engem Mindszent életébe. Én közművelődési szakemberként kerültem oda az zalaegerszegre, és amikor megismerkedtem Mindszenty József történetével, az zalaegerszegi éveit illetően, akkor megint nagyon tudtam azonosulni, mert ő közművelődési szakemberként egy Nobel-díjat érdemelne. Tehát holott ő egy apát plébánosként ment oda, de annyi olyan újítása volt és kezdeményezés, és minden embercsoportra odafigyelt, az analfabetizmus meg akarta szüntetni, a hitet meg is próbáltam, meg sikerült is megerősíteni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon szilárd elhatározás, nagyon szilárd erő és hithez való, hát végsőki kitartás. Tehát nekem nagyon-nagyon példaképem lett egyébként az elmúlt időszakban, mert tényleg, hogy nem tudták megtörni. Nagyon kevés ember tudta volna ezt így emelt fővel végig csinálni a saját élettörténetén, és ezek után 80 évesen kiszabadul az amerikai nagykövetségről, és elindul a világon szétszóródott magyarokat támogatni lelkileg 80 évesen, és élete végéig ezt felvállja, ezt a küzdelmet, szóval szerintem példaértékű az ő élete. Engem mindenképpen megerősít.
És a zalaegerszegiek életében, tehát él a Mindszenty kultusz, Mindszenty iránti tisztelet?
Mindszenty személy eléggé megosztó Zalaegerszegen, amit az előbb így mondtam, hogy én érzem ezt az érdeklődésből. Az elején, amikor megnyitottunk 2022. októberétől, nagyon erőteljesen jöttek az zalaegerszegiek, nagyon sokat látogattak bennünket. Én úgy gondolom, hogy vissza is tér az, aki igazából szereti a házunkat és a kiállításunkat, visszatér. Nagyon sok külön rendezvényt szervezünk azért, hogy amikor már a kiállításokkal beteltek, akkor például előadásokat. Tegnap Szakály Sándor professzor volt a vendégem, aki arról tartott előadást, hogy Mindszenty, amikor átkerül püspöknek Veszprémbe, akkor utána mi motiválja, milyen intézkedéseket, hogyan éli túl azt a kritikus 3 évet, ami ezt követi a püspökké és a bíborosi avatása alatt. Tehát, hogy én azt remélem, hogy Zalaegerszegen be tudtunk már ékelődni, és hogy szeretettel jönnek hozzánk az emberek.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, Mindszenty 50, egy életút a történelem sodrában című konferenciáról hallottak összeállítást. Műsorunk a 2026. január 26-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely Dénes Borsodnál Dösdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Dénes atya, hálás vagyok ezért a beszélgetésért, amiben tegeződni fogunk, azt külön köszönöm, régóta ismerjük egymást. Hálás vagyok azért, hogy a következő közel egy órában mesélsz nekünk arról, hogy milyen értékeket kaptál a családból, és mi az, amit így a lelkipásztori szolgálatodban tovább tudsz adni a híveknek, az embereknek, mindenkinek, aki közel kerül hozzád valamilyen formában. Sokszor beszélünk arról, hogy fontosak a gyökereink, hiszen a múltból táplálkozunk, abból kapjuk azokat az értékeket, azt az értékrendet, ami segít stabil lábakon állni a jelenben. Te milyen értékeket kaptál a családodból?
Hát én egy igazi, mélyen vallásos katolikus családban nőttem fel, ahol édesapámék 8 voltak testvérek, de ő tulajdonképpen a 12. volt, csak 4 meghalt csecsemőkorában, 8 nőttek föl. Édesanyámék 3 voltak testvérek, 1 meghalt a húga, a legkisebb, ő meghalt 16 éves korában, 2 nőttek föl, és mi ebbe a családba, az természetes volt a vallásos élet. Édesapám közös udvarba lakott, mert a nagyapám elosztotta a fiú gyermekei között a portáját. És mindenkinek jutott egy-egy rész. Édesapámnak a szülői ház jutott, és arra építkeztek ők, amikor összeházasodtak. Tehát hiába, hogy én egy szemgyermek vagyok, mert egyedüli gyermek vagyok, de mi egy nagy családban nőttünk föl. Mert egy közös udvarba fiú gyerekek összesen 7 voltunk, akik felnőttek, mint az orgonasípok. Egy év különbséggel volt minden, és ez természetes volt, hogy nálunk a vasárnapi szentmise az a program volt. A szent időszakok, adventi időszak, roráte. Aztán ugye a nagybőti időszak, amikor emlékszem rá, hogy ezek az élmények, ezek csodálatosak, és hogy bennünk élnek, ahogy mondtad is, hogy a gyökerekből élünk, hogy nem csak a szüleimmel, meg a nagyszüleimmel voltunk együtt nagybőjt estéjén, minden este, hanem a nagy család
tehát
összeült.
A rokonsággal.
Az egész udvar összeült, hogy 17-en, 18-an, és mondtuk a rózsafüzért. Nagybőjtbe minden nap. Nekünk nem kellett megtanultani a titkokat. Mert ugye ránk bízták mindig, hogy most te mondod ezt a titkot, te mondod ezt a tizedet, te a másik tizedet, és akkor persze először segíteni kellett, hogy mit kell mondani, ez természetes dolog, de utána már nagyon, nagyon szépen végezt. Aztán ugye a karácsony előtti 9-ed, a Szent Család. A közös udvarba végeztük együtt. Esténként mécsesekkel, szóval én ilyen családban nőttem föl, ahol én kései gyermek voltam. Ugye a édesapám katona volt, késő jött haza. Édesanyámnak ugye volt egy gazdag ember, vagy gazdag fiatal ember volt a szerelme, de nem engedték, mert abban az időt, tudod, ez mindig úgy volt, hogy a szegény családból származott, ezt nem lehetett a gazdagnak, kuláknak elvenni. Szerették egymást, ez igaz, nagyon, és ebből tragédia is lett a férfi részéről, de a családja ugye nem engedte. És hát édesanyám aztán belátta, és akkor édesapámat választotta, de nem bánta meg. És ugye ez időbe telt. Amikor megesküdtek, ugye utána meg én 10 évre születtem. sokat imádkoztak értem, sok felé jártak orvosokhoz, mindenfelé, és hát ugye 10 év után születtem meg, és ezért már én időszülőknek a gyermekeként születtem. És így annak is örültek, hogy egy lett.
De hiába egyedüli gyermek vagy, mégis ott a tágabb rokonsággal azért
volt,
ennek
a
nagy családnak.
Most már ugye sajnos már elvesztettem még az unokatestvéreimet is, de az ő gyermekeikkel tartom a kapcsolatot. Hogy együtt vagyunk, igen. Én ilyen gyökereknek örvendhetek, és így hoztam magammal. Ez úgy természetes volt.
Milyen értékeket kaptál, amit tudsz kamatoztatni most a mai napon is?
Hát édesapámtól azt az egyenes gerincet kaptam meg. Mikor kérdezték gyermekkoromban, kisgyermekkoromban, hogy mi akarsz lenni, mindjárt mondtam, hogy pap. Szóval nekem nem volt ez kérdés.
Akkor jól imádkoztak a szülők annak idején, igen, a gyermekáldás.
És szerintem azért nem gondolták olyan komolyan. Mert ugye hogy azt gondolták ők egy időben, hogy majd kinövi ez a gyerek. De amikor aztán látták, hogy hát ez a gyereke tényleg nem lesz, tényleg ezt komolyan veszi, édesapám akkor azt mondta mindig, hogy fiam, én tisztelem és becsülöm mindig az elhatározásodat, én csak egyet kérek, amit elkezdesz, azt végig kell csinálni. 8-ig otthon voltam Hangonyban, ott végeztem a 8 általánost. Hát egy boldog gyermekkor volt. Nagyon-nagyon szerettem otthon lenni. Nekem az otthon az egy biztos támpont volt. Mindenben. Mert hiába mondták, hogy egy szem gyerek vagyok, úgy elkényeztetve nem voltam, mert nem azt tettem, amit akartam. Édesapám mindig azt mondta, hogy fiam, nem azt teszi az ember, amit akar, hanem mindig azt, amit kell.
Azért úgy gondolom, de lehet, hogy ez csak a mai fiatalokra jellemző, de valahol bennem az az érzés van, hogy ebből a fajta kötöttségből jön egy időszak, kamaszkor környéke, amikor az ember lázadni kezd. És azt mondja, hogy jó, fontosak ezek a kötöttségek, fontos ez az értékrend, de mégis jön egyfajta eltávolodás, akár a családtól, a szülőktől, akár a jóistentől. Volt a te életedben ilyen?
Nem mondhatom. Ilyen nem volt az életemben, mert biztos, hogy soha nem engedték azt, ami nem jó. Ha nem tetszett sem, volt, persze volt olyan, amikor azt mondták, hogy nem, és az rosszul esett. De utána aztán később az ember belátta, már még gyerekfejjel is, hogy utána, hogy, mert azt mondja, édesapám szembesített vele, látod? Ha engedtem volna, ez lett volna. És akkor belátta az ember, ha nem is tudta még úgy olyan komolyan felfogni. Később nekem a kamaszkor az már ugye a gimnáziumba jelentkezett. Amikor már én távol voltam otthontól.
Hogyan jött az Esztergomi Ferences gimnázium? Hát, az azért elég nagy távolság.
Azt én mondtam, hogy mindig pap akartam lenni. Én úgy gondoltam, hogy ha én pap akarok lenni, akkor nekem egyházi gimnáziumba kell járni. Nekem mondták, édesapám is mondta sokszor, sőt, még a barátai is, a család barátok is mindig mondták, akik a családnak voltak nagyon jó barátai, ismerősei mindig, hogy ne menj olyan messze, maradj itt, Ózdon, elintézem neked, nem kell semmit se tenni, csak szólok, és már fel is vettek, gyere. És valahogy nekem az volt, hogy én nekem oda kell menni, én ez akarok lenni, és én ott, nekem ott kell lenni. És ez is egy olyan isteni gondviselés volt, mert később jelentkeztem, mint a többiek. És én már a pótfelvételére tudtam csak elmenni Esztergomba. Ez 1970 decemberében volt. Mert 71-ben volt a ballagás, és 71-ben kezdtem a szeptemberben a gimnáziumot. És érdekes volt, hogy december 20-a körül mentünk édesapámmal együtt vonattal Esztergomba. Unokatestvérünk ott lakott nem messze Nyergesújfaluba, ott szálltunk meg este, de be kellett menni felvételre. És ugye, ahogy én ott voltam, hát nem tudom, hogy miért a jó Isten úgy megsegített, hogy mi volt, vagy hogy volt, de nekem a kezembe adták a felvételt. Odaadták a kezembe, hogy fel vagyok véve.
Rögtön akkor, amikor mentetek.
Tehát nem akkor, amikor bementünk, hát nekem le kellett vizsgázni, meg mindent megkérdeztek, magyar nyelvből, irodalomból, akkor történelemből, matematikából, minden. Hogy én nem tudtam, hát hogy én ezt nem tudtam, csak a végén, amikor összesítettek mindent, és összeültek ugye a tanárok, mert a pótfelvételére úgy volt, hogy egyenként hívták be az embereket, és akkor beszéltek, és akkor a végén, ugye a rektor atya, drága jó Ignác atya volt akkor, ő odajött, azt mondta, hogy Déneském, utoljára jöttél felvételizni, de te vagy az első, aki megkapod a felvételt. Hát én ezt boldog voltam nagyon, hát hogy ne, hát ezt fel sem tudtam fogni.
Mit és kaptál a ferences lelkiségből?
Hát a ferences nagyon sok mindent. Papi életem ott kezdődött formálódni. A mindennapi imádság, minden reggeli szent mise nem volt kötelező, csak a vasárnapi, de minden reggel lehetett menni fél hétre vagy hétre a szent misére. Lehetett minisztránsnak is jelent, mindig jelentkeztem, amikor csak lehetett. 11-en lettünk abból az osztályból papok. Tehát ott volt egy olyan összetartó erő is, ami volt benne két szerzetes, volt benne három görög, és a többi latin pap. Prefektusom, osztályfőnököm egy áldott jó ember volt. Nagyon szigorú embereket fogtam én ki mindig előjárónak. Mindenhol. Édesapám is az volt, de a gimnáziumban is az volt a prefektusom, és szemináriumban is. Ugye Váradi atyával kezdtük, ugye, és Koncz atya lett a rektorunk. Nem kell mondanom, hogy ő milyen szigorú ember volt. És követelt is. De adott is. Mindenki. És mindenkitől kaptam. De még az általános iskolában is ott voltak a tanáraim, akik olyan alapot adtak, meg olyan szigort mutattak, és gyakoroltak felénk, hogy úgy éreztük, hogy ez tényleg megéri. Tehát például csak egy érdekesség, hogy a matematika tanárom. Nagyon szerettem mindig a matematikát. És azt mondta nekem, hogy fiam, én neked soha nem adok ötöst, mert te ennyit nem csinálsz a tanul az ötösé. Te csak négyest kapsz. És úgy is volt nekem, mindig négyest adott, akármit csináltam a matematika általános iskolába. Elkerültem a gimnáziumba, ott is egy áldott jó ember, az Antal atya volt nekünk a matematika tanárunk. Soha nem könyvből tanított, mindig a fejéből. De ha egy százszor megkérdeztünk valamit, százszor ugyanúgy elmondta. Egy zseni volt, és ő meg ötöst adott nekem matematikából. És akkor hazamentem első fél évben, meg kérte tőlem a angolyi tanárom, hogy mutasd a fél év és bizonyítványodat. Szóval adtam neki, azt mondta nekem, na látod, milyen boldog vagyok. Ha fordítva lenne, akkor rosszabbul érezném magam. Én négyest adtam, ott ötöst kapta. Ha én ötöst adtam, ott meg négyest, akkor már azt mondtam, hogy nem tudsz annyit. Ez a keménység, ezt megkaptam ott a ferences lelkiségben is. Azt a Szent Ferenci engedelmességet. A Szent Ferencnek nekem ez a lelkülete, ez mindig előttem van, hogy bármi ér az életben, amikor nemet mondanak, vagy tudom, hogy jót akarok, és mégse fogadják el, mindig eszembe jut Szent Ferencnek a lelkülete.
Megemlítetted édesapádat, és több előjárót, akinek ez a fajta szigorúsága azért sokat jelent ma. De akkor hogyan élted meg ezt a szigort?
Hát nem mindig jól esett. Nem mindig jól esett az, amikor, ha emlékszem egyik alkalommal, és úgy nem mertem hangosan visszaszólni a Teofil atyának a ferenceseknél, de azért magamban morogtam. Duzzogtam meg, mondjam, majd ezt csinálom, meg azt csinálom. Hát, lecsillapod, nem lett abból semmi. De azért persze, hogy az ember hogy önmagából hogy lázadozik. Amikor érzi azt, hogy neki lett volna igaza, de most azt mondták, hogy nem, mert szigorúan azt ez nem lehetett elfogadni.
És mikor jött el ez a pont? Vissza tudsz emlékezni az életedben, amikor azt mondtad, hogy mégis ennek a nagyon sok rétű, vagy hát az élet minden területén jelenlévő szigornak azért volt értelme?
Biztos, hogy ma papkoromba volt. Ez ma papkoromba volt, amikor az ember rájön arra, hogy hát, hogy az ember idősödik, úgy szokták mondani, hogy benő a feje lágya is. Nem mindig sikerül, de hogyha benő a fejünk lágya, és belátjuk azt, hogy annak a szigornak köszönhetem, amit én kaptam. Gondolom, ez másokkal is így van, mert sokszor beszéltünk már róla, hogy mindig azokra a tanárainkra, előjáróinkra emlékezünk szívesen, akik követeltek tőlünk valamit.
Ezt meg tudom erősíteni, ez abszolút így van, igen.
Aki úgy bedobta a gyeplőt, és azt csináltunk, de az elmúlt. Nem hagyott nyomot az ember életébe. Hát amikor az iskolapadból kikerült az ember, akkor utána rájön arra, hogy mégis csak nekik volt igazuk. Nagyon nehezen szoktam meg Esztergomot. Bár én szerettem ott volna oda menni. De nem tudtam, hogy nekem olyan nehéz lesz a kiszakadás a családból. Nekem az borzasztó volt. Teofil atya később mesélte el, sőt, mikor primícián volt, akkor őt meghívtam előtte 3 nappal, hogy lelki gyakorlatot tartott a faluba. És többek között erről is szó volt, ezt is elmondta a népeknek is, hogy már azon gondolkodtak az első hónapban, hogy a hónap végén vissza kell küldeni ezt a gyereket, mert megszakad a szíve. Állandóan bőgtem minden reggel. Én minden reggel el voltam keseredve. Este nem, mert akkor az együtt volt, de reggelenként. De soha nem írtam meg oda, haza. Édesapám pedig mindig azt írta, hogy fiam, hogy is volt neki mindig az a mondás, csak hogy mindig eszembe volt, hogy az erős akarat, amely erős hitből fakad. És ezzel kell élnünk. Amit elkezdtél, azt végig kell csinálni. Soha nem mondta azt, hogy gyere haza. Pedig neki is fájt, de soha nem hívott. Mindig azt mondta, hogy ki kell tartanod. Amit az ember elkezdett, azt szokd meg, hogy azt végig kell csinálni. És így voltam Esztergomba, és végig kitartottam. Kitartottunk a katonaságnál is.
Igen, Esztergomot utána, még abban az időben a katonaság
követte. Esztergom után ugye érettségi megvolt, és utána abban az évben bejelentkeztünk, hogy a szemináriumban elkezdtük a szemináriumot, de szeptember elején, és október végén már vittek katonának. Két évre.
Két év? Két lenti? Év.
Lenti. Ott voltam két évig. Hát tulajdonképpen én akkor találkoztam a emberi élet sűrűjével. Mert addig én ugye olyan, hogy mondjam csak... Burokban? Mintha egy akváriumban éltünk volna, ugye, mert mindenhol a jó szándékú emberekkel, hívő emberekkel...
Ugyanaz az értékrend, ami körülvett, igen.
Mindenki egyformán gondolkodott, egy Istenbe hittünk, a liturgiát, ugyanahogy készültünk ugye a többen az osztályból, meg akik nem papságra készültek, és azok is azért mégiscsak egy tisztességes katolikus emberek voltak, hívő emberek, együtt imádkoztunk, együtt énekeltünk, együtt szerepeltünk, mindig együtt volt, de a katonaságnál ott aztán jött a, hát nem azt mondta fekete leves, de számonkérés, meg aztán jött a próbatétel.
Milyen próbatételt kellett kiállnod a katonaságnál?
Már azt, hogy az a csúnya beszéd. Mert volt olyan, és különösen amikor bekerültünk, ugye később aztán nagyon megszerettek bennünket, de amikor bekerültünk, akkor olyan idegenek voltunk. Mint hogyha ki tudja, melyik bolygóról tértünk volna le, mi ezek a papok. És akkor, ha valahol megjelentünk, ott már mindjárt káromkodás, meg mindjárt csúnya beszéd, meg aztán jöttek elő a pornóképek, meg minden, elkezdték nekünk ott mutogatni, ugye, hogy nézed, hát ugye nem lehetett ott semmit se tenni, legfőbb az, hogy nem, ha rá is néztél, de nem láttad. Nézted, de nem láttad, nem érdekelt. Na, de ezt nem mondhattad, mert akkor megint büntetés jött. Tehát ott a lentibe, ott az emberi életnek, az emberiségnek az aljával találkoztunk. Mert börtöntőtelékekkel voltunk együtt katonák. Az volt a büntető ezred. Lenti. Meg nagyatád volt abban az időben. Utána aztán nagyatádról átkerült Marcaliba. De a lenti az mindig megmaradt büntető ezred. Mindenki büntetésből volt. Emlékszem, hogy beszélgettünk egymással, hogy kik mié vannak itt. Hát mi tudtuk, hogy már kispapok vagyunk, azért vagyunk itt. Hát a másik azért, mert hát ugye már nem tudom, hanyatszor elítélték, és most gondolták, hogy behozzák a börtönbe, és hát ha itt megjavul, azt nem kell a börtönbe vinni. A másik meg azt mondja, hát a nagybátyám miatt, vagy a nagymamám testvére miatt. Hát ki a te nagyanyád? Hát mondja, hogy Penn Mária. Mindszentinek a testvére volt, ugye? És Mindszenti bíboros úrnak a testvérének az unokáját is megbüntették. Mert mi nem voltunk megbízhatók, azért nem mehettünk a határőrséghez. Mi csivjákok voltunk, C-kategóriások voltunk. Ami el is jelent, hogy politikailag megbízhatatlan. És akkor ezt kellett kiállni. Na most a második időszakra úgy fordult a helyzet. Valahogy úgy megszerettek bennünket. Többeket ugye felkészítettünk a 7.-8. elvégzésére, mert még az sem volt meg nekik, a legtöbbnek, ugye. Favágók voltak, meg mit tudom, ilyen. Nem az, hogy én lenézem ezeket, nem kell lenézni, csak ugye ezek olyan primitív gondolkodású emberek is voltak, és amikor segítettünk rajtuk, akkor már nagyon meghálálták.
Kivívtátok az elismerésüket, igen. És akkor...
Utána aztán elkezdték, még kopaszkorban, első időszakos korban, hogy hívták, a kopaszoknak hívtak bennünket, és akkor kitalálta az egyik, hogy altassuk őket. Már amikor lefekszik a körlet, mert körletnek hívtak ugye a hálószobát, akkor a kopaszok majd elkezdenek felváltva nótát, vagy éneket, vagy valamilyet. Hát én is elkezdtem szépen ezeket a szép magyar nótákat elővettem. Az én is, mikor rám költ, egyet mondtam, utána ment a másik, rákiabáltak többet, hogy hagyd abban! Nem. Hát úgy mondta, hogy hát nem élvezhető volt. És akkor rájöttek arra, hogy én még nagyon szeretem, most mai napig szeretem a magyar nótát, és szeretem énekelni is, meg minden. És hát ugye elért ez oda a helyzet, hogy már csak nekem kellett énekelni. Úgyhogy engem felfektettek 9 órakor az ágyra, és 10 óráig nekem többször is elmondtam az én a nótákat, akkor már jött a kívánságműsor, hogy ezt mondjam. És annyira tiszteltek érte, hogy például nem engedtek, hogyha valaki meg akart büntetni valamiért bosszúból, nem engedtek. Felmosni küldtek volna, nem még. Mondd meg neki, hogy nem engedlek. Szóval maguk közé fogadtak. És oda jött a második időszak, meg a harmadik időszak, a öreg katona, akkor az már teljesen más dolog volt.
Katonaság 2 éve után, akkor elindult a
lelki szeminárium. Vissza le a szemináriumba, akkor már folytattuk a szemináriumot, 77-ben szereltünk le, akkor folytattuk ott az első évből, abba hagytuk 2 évvel ezelőtt.
77-től 82-ig, ugye 82. Igen. Júniusában szenteltek
19-én, pappa. Igen. Június 19-én szenteltek pappa, igen. 81-ben lettem ugye a klerikus a diákonátussal, és utána az egy csodálatos egy év volt a diákon, aztán nagyon szerettem.
Mit adott az egy év neked?
Hát én sok mindent végeztem, otthon is segítettem, eskedtem, például unokaöcsém, akit már sajnos eltemettünk, a feleségét is, meg őt is, most a tavaly júniusban halt meg az unokaöcsém, ő azt mondta, hogy addig ő nem fog házasságot kötni, még én nem tudom őket megesketni. És a diákonus koromba volt nekik, 81. augusztus 15-én volt nekik az esküvőjük, az volt életem első esketése.
De még akkor nem volt ez a fél éves diakónusi gyakorlat, van a szemináristáknak.
Nyári időszakban akkor már végeztük a diákonátusi szolgálatot, és akkor bementünk ugyanúgy, és akkor ott voltunk. Még akkor hétvégig se voltak meg. Csak egy alkalommal mehetünk ki a plebániákra, hivatás vasárnapon, tehát húsvét 4. vasárnapján, jópásztor vasárnapján, akkor mentünk, de hát sokan voltunk. Hát azt hiszem, hogy 60 valamennyien voltunk. Vagy
az egész szeminárium és az évfolyamon?
Mi évfolyamunk volt, ugye 2 voltak fönt a központiban, mi meg 7 voltunk itt, 9-ünket szenteltek, igen.
Az is egy nagy létszám ahhoz képest.
A maihoz képest, igen, hogy most meg 9 vannak összesen a szemináriumban, igen.
Szentelési elmondatod, puskázok, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent fel engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.
Annyiba helyesbítenék, hogy nekünk még nem volt jelmondatunk. Tehát nem volt az, hogy jelmondatot kell választanunk. De mindnyájan a Szentírásból hoztunk egy életigét, ami nekem nagyon sokat mondott. Ezt nevezhetjük persze most már jelmondatnak is, de kifejezetten akkor nem így neveztük. Nekem az volt, amit mondta, olvastál is, hogy Izaiás prófétából, hogy az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem. Hát ez nekem mindig olyan nagyon-nagyon sokat mondó szöveg volt. Sokszor elolvastam, nem csak akkor, amikor a perikópa előjött. Mindent az ember a léleknek köszönhetjük. Jó, nekem szükséges volt az én egyéni döntésem is.
Persze,
mint ahogy a szűzanya döntésre is szükség volt. A Jóisten ugye azért adta a szabad akaratunkat, hogy szabadon választhatjuk meg, amit ő akar tőlünk, amit ő elvár tőlünk. Ne kényszerből, mert akkor nem sokat ér. És ez nagyon sokat mondott nekem mindig ez a jelmondat, most már így van, mert azóta én minden évben, mióta bemutattuk az ezüst misénket, minden évben szentképre ugyanezt nyomtatom ki. Addig is találkoztunk a osztálytársak minden évben, a szentelés évfordulója táján, meg vagyunk egyezve most mindig, hogy papszentelési hét első felében találkozunk.
Akkor egy nagyon jó papi közösség.
Ez nagyon jó, milyen nagyon jó, összetartó. Úgy fogalmazott egyik idős papbácsi az ezüstmisénk alkalmával, az egyik ezüstmisénk, mert az ezüstmisét is közösen mondtuk. Először Egerbe, közösen, 2007-ben volt érsek atyának, akkor voltak leiktatása és minden, és utána következett a mi ezüstmisénk, úgyhogy 3 püspök volt ott, 4. Bosák püspök úr volt nekünk a spirituálisunk, és őt kértük meg, hogy előtte nap, délután, meg aznap délelőtt egy kis lelki előkészítést tartott, és utána 10 órakor volt a szeminárium kápolnájában az közös ezüst misénk, Ternyák Csaba érsek úr vezette, Seregi érsek úr prédikált, és Bosák Nándor püspök úr meg készített elő bennünket, de ott volt katona püspök
atya is, igen.
Így voltunk. Utána pedig mindnyájan a saját plebániánkon szerveztük meg, még mondtuk, hogy mikor lesz, és mindnyájan ott voltunk. Tehát mindenkinek ott volt az ezüst miséjén. Azóta pedig minden évben találkozunk, és én azkor minden évben, ez az én ajándékom tulajdonképpen, nem más ajándékot nem viszek ilyenkor, hanem inkább azt a szent képet viszem, amit kiosztunk az jelenlévő embereknek, és meg azt odaadom a osztálytársaknak is. Ugyanez van rányomtatva.
Kedves hallgatóink, Székely Dénes Borsod Nádasdi plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.